Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
A vonal túlsó végén pedig nem fogjátok kitalálni, hogy kicsoda Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
No, hát, egy elég veretes téma kerül ma napirendre, mert 50 éve történt az, hogy 1969. január 16-án, vagy 50 éve lesz, mert az ugye holnap van az évforduló, de ma van a rovat, hogy egy Jan Palach nevű fiatalember egészen egyedi módját választotta a szovjet atrocitás elleni tiltakozásnak Prágában.
Így igaz, és egy tragikusan találkozásról fogunk most megemlékezni, és egy picit már is finomítanék ezen, hogy egyedinek tűnik, de nem volt annyira egyedi, mert bizony még magyar követői is akadtak.
Uh-huh. Na, az a magyar dolog, az külön érdekes.
Méghozzá nem is egy, Csehszlovákiában pedig többen. Ugye nagyon érdekes dolog ez, mert sokszor lehet találkozni azzal a úszka közhelyel, hogy hát a csehek az egy ilyen furfangos nép, és hát ők nincs bennük hősieség, nem küzdenek.
Kicsit olyan halvérűek, igen.
Igen. Na hát most ehhez képest Jan Palach ugye gyakorlatilag az életét áldozta a szovjet megszállás elleni tiltakozásul, és akadt jó néhány követője. Tehát, hogyha ezt jobban meggondoljuk, akkor már is látjuk, hogy a közhelyek többnyire megborulnak, de hát lássuk először is minden fölött az ő példáját. Ott kezdődik az egész, 1948. augusztus 11-én született, tehát amikor 1969. január 19-én három nappal a önégetése után elhunyt, amíg a 21. életévét sem töltötte be, tehát egy nagyon fiatal emberről beszélünk, aki egyébként prágai születésű volt, és hogy hát konkrétan mi vitte őt erre a tetre, mert nyilván számos összetevője van, a családi hátteréről annyit kell tudni, hogy édesapja, illetve édesanyja egy boltot, illetve egy cukrászüzemet üzemeltetett korábban, ezeket természetesen államosították, édesapja csak fizikai munkát végezhetett, később 1962-ben meghalt, az édesanyja pedig belépett a kommunista pártba, hát hogy a fia jövőjét valahogy ilyen módon biztosítani tudja. Tehát volt egy ilyen háttere neki, ez ugye önmagában még nem indokolja, hogy valaki önégetéssel tiltakozzon, mert hát akkor rengetegen megtehették volna, ami biztos, hogy a Károly Egyetembe szeretett volna menni, és történelembe felvételizett, jól is sikerült a vizsgája, de nem vették fel, mert akkor volt a túljelentkezés. Ezt kimondom belőle, hogy a történelem szakra túljelentkezés van, ugye?
Igen.
Jól hangzik magában, de mégis a közgazdasági egyetemre iratkozott be, agrárgazdaságot tanult, és hát közelébe kerültek a különféle szamizdatok, így például Alekszandr Szolzsenyicin irata, és ő 68 nyarának egy részét a Szovjetunióban töltötte, és hát ott is szerzett némi nemű tapasztalatot, és számára, mint annyi más ember számára Csehszlovákiában, talán mondhatom, hogy egész Közép-Kelet-Európából, ez a úgynevezett prágai tavasz, amiről beszéltünk szintén ebben a műsorban, részben pont a magyar részvétel kapcsán is, hát a reményt jelentette, és ez a remény, ez tragikusan omlott össze ott a napok alatt. És így született meg az a döntés benne, hogy valami nagyon radikális dologról van szükség, ami felrázza a közvéleményt. És arra jutott, hogy tulajdonképpen ez az önégetés, nem lehet tudni pontosan, hogy mi munkál benne, hogy ezzel tudja felrázni részben a csehszlovák közvéleményt, ami hát mondjuk úgy, hogy letargiába süllyedt azok után, ami ahogy véget ért a prágai tavasznak nevezett folyamat, meg ilyen a világ közvéleményét föl tudja hívni magára. És hát nem máshol tette ezt, mint Prágában a Menceltéren, azonban fölgyújtotta magát, és három nappal később halt bele. Van rettenetes sebekben, ha jól tudom, több mint 80%-a a testének megégett a bér, orvosi szemszmódon, amit jelent, hogy nem volt esélye a túlélésre. De még három nap rettenetes szenvedés vár rá. A temetésén, egyébként amire január 25-én került sor, elképesztő tömeg jelent meg, és azért itt megemlíteném, hogy beszédet mondott egyébként mellett a Károly Egyetem rektora, a művészeti kar dékánya, sőt készen kinevezett miniszter is megjelent, az oktatási és a sportminiszter, akik ugyan alig egy pár hete voltak hivatalban, de mégiscsak a kormány is képviseltette magát ezen a temetésen. Vizsgálták az ő személyiségét, hogy esetleg valamilyen terheltséggel kellene számolni, de jelen állás szerint nagyon úgy fest, hogy egész egyszerűen egy nagyon magas etikai szintű döntés született, és tehát semmi olyan nem terhelte őt, amire azt lehetne mondani, hogy valóságban kereste ezt a sorsot, vagy pedig egyszerűen csak önmutogatás volt benne. És ez mennyire feszült lehetett a helyzet, azt szerintem elég világosan mutatja, hogy nem csak követői voltak, de bizony még előzménye is volt az ő tettének, és nem tudjuk, hogy erről ő tudott-e. Ugyanis kevés évvel előtt, 1968-ban, tehát egy éve korábban, szóval nem egészen egy éve korábban, mert szeptember 8-án történt, meghalt egy másik ember hasonló módon, egy 59 éves Richard Szívjecs nevű lengyel ember, aki a honi hadsereg veteránja volt, egyébként pedig könyvelő, és a prágai tavasz eltiprás elleni tiltakozásul az országos aratóügynökségen gyújtotta fel magát egy stadionba, mindegy 100 000 néző előtt. Ezt viszont eltitkolták, tehát ahogy az lenni szokott, ugye nem ment ki a hírekbe.
Hát de ez itt egy kicsit megakadtam. Hogy lehet eltitkolni egy olyan eseményt, amit 100 000 ember...
Olyan értelemben csak természetesen beszéltek róla.
Ja, csak nem szabadott de... beszélni róla, érted.
Így van, tehát...
Még a sajtóban nem került.
Sajtóban nem számolt be róla, hogy finoman fogalmazzunk. És erről az esetről tudunk, hogy az előzményei voltak Ján Pálák tettének, és viszont volt rengeteg követője. Tehát több mint 10 ember.
Tehát őt már nem akarták eltitkolni, tehát ezek szerint erről...
Hát nem lehetett gyakorlatilag, hiszen láthattuk, hogy a kormánytagok is megjelentek, az viszont biztos, hogy elindult abban az irányba, hogy ez egy egyszerű öngyilkosság volt. Tehát hogy ezzel lehetett a legjobban idézőjelben palástolni a valódi motivációt. Na de Pálás például írt egy szöveget, ami arról szólt, hogy neki követői vannak, és a követői majd jönnek és folytatják az ő tevékenységét. Nagy valószínűséggel ezek a követők ezek nem léteztek. Olyan értelemben nem, hogy nem egy szervezett csoport volt. De ugye az ő tettére január 16-án került sor, és akkor ehhez képest 1969. januárjában legkevesebb 5 olyan esetről tudunk, de inkább 6-ról vagy 7-ről, ahol csehszlovák fiatalok, 17-25 éves fiatalok hasonló módon kísérelhetek meg végezni magukkal. Hát ezek közül a legismertebb talán Ján Zajíc esete, aki 1969. február 25-én csinálta ugyanezt, mert követte gyakorlatilag a példáját, és nagyon érdekes, amit ő írt arról, hogy miért tette. Azt írta, hogy annak ellenére, amit Ján Pálák tett, életünk visszatért a régi kerékvágásba. Ez az, miért úgy döntöttem, hogy a 2. számú fáklyaként felébreztem a lelkiismereteket. Nem azért teszem, hogy gyászoljatok, híres legyek, vagy azért, mert őrült vagyok. Úgy döntöttem, feláldozom magam, hogy tényleg visszategyétek magatokat, és ne engedjétek, hogy néhány diktátor elnyomjon benneteket. Ne feledjétek, ha valakinek ellepi a fejét a víz, akkor nem számít, milyen magas az. Gondolom, hogy ezek megfontolt szavak.
Igen, hát ez nem tűnik ilyen magamutogatásnak, meg pláne nem ilyen öngyilkos hajlamú fiatalember szavainak.
Abszolút nem, és itt fontos hangoztatni, mindannyian tudatosan mondták azt, hogy ez egy tiltakozás. Tehát, hogy valami ellen teszik mindezt. És hát itt szóba jött ugye a Magyar Vonal, 1969.
Január. Bocs, Saba, még mielőtt átcsónakeznek Magyarországon, egyébként a hivatalos csehszlovák vezetés mit tett erre, meg volt-e arról, hogy van-e arra nyom, hogy egy kicsit az a cél, amit ezek a fiatal emberek megfogalmaztak, hogy felrázzák úgymond a csehszlovák közvéleményt?
Közvélemény, mert a teljes közvélemény felrázni az nehéz, de például jellemző, hogy a halála napján január 19-én az édesanyja Libuse még az állami vezetőktől is kapott részvét táviratot Csehszlovákiában. Rögtön utána megindult egy kezdeményezés, hogy legyen emlékműve. Erre nem került sor, tehát ezt akkor nem állították föl neki, bár 2016 óta csodálatos emlékműve van Prágában. Egy olyan emlékmű, ami két lángok, tetején lángokkal övezett kőtömb, az egyik fehér, a másik fekete, és az egyik az anyát jelképezi, a másik pedig az önfeláldozó fiút, a fehér az önfeláldozó fiút, aki példát mutat, a fekete pedig az anya gyászát. És ezt egy Amerikába szakadt csehszlovák művész készítette el eredetileg fából, és egy múzeumban készült, de az egy más kérdés, 2016-ban pedig pontosan azért, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon, mert csinálták kőből, és kivitték a Rudolfinum elé, tehát Prágában egyik legismertebb Terján Pálák térre mellesleg, tehát amit róla neveztek el, és őt át is keresztelték ezt az emlékművet, mert úgy volt, hogy az öngyilkos háza és az öngyilkos anyjának a háza, és ebből lett a fiú háza és az anya háza, mert egyértelmű az a megítélés Csehszlovákiában, hogy nem az öngyilkosságon hangsúlyosan, hanem az önfeláldozás, tehát egy hűsies tettként gondolnak erre.
Igen. No, csónakezzünk át akkor Magyarországra, mert a Nemzeti Múzeumnál, ha valaki figyelmesen jár kell, akkor te felfedez egy emléktáblát.
Bauer Sándorét, aki mindössze 17 éves volt, és teljesen egyértelműen, tehát ezt írásban is rögzítette, hogy Ján Pálák tettét akarta követni, és ugyanaz volt az ő motivációja is, tehát úgy fogalmazott, hogy a cseh testvér is megtette. Vele megtörtént az, hogy szintén napokig haldoklott, miután rettenetesen megégett, és remélem sikerült őt őrizetbe is venni a halálos ágyán, tehát ennyit a hatóság eljárásáról. És gyakorlatilag ugyanúgy halt meg, mint mondjuk úgy, hogy a példaképe Ján Pálák valóban emléktábla őrzi a Nemzeti Múzeumban, tehát a tette helyszínén az ő emlékét.
Ő mikor tette? Mennyivel?
Nagyon kevésen előtte, tehát egészen konkrétan 69. január 20-án, nagyon kevésen utána, január 20-án, tehát pár napra rá.
Pár nap, tehát közvetlenül a
16-án volt ugye Pálach, 19-én halt meg, és ő másnap tette meg. De magyar vonatkozást illetően van még valaki, akinek azt gondolom, hogy a nevét itt mindenképp muszáj megemlíteni. Ő Brassóban halt meg. 1970. február 13-án Mózes Márton. Egy 29 éves, tehát valamberítősebb, mint ma, jó, korábbi egyetemi hallgatók. Hát ha akarom költő, akarom Romária Egyetem hallgató, szintén fölgyújtotta magát Brassóban, méghozzá a kommunista pártnak a székháza előtt. Ő egy, mondjuk, egy egyetemre jár, Sepsiszentgyörgyi születésű volt, és 56-ban már nagyon fiatalon, 15 évesen igyekezett eljutni Budapestről részén a forradalmi eseményekbe, Debrecenig jutott. Az első évet aztán letartóztatták, és hát egészen többenetes, hogy 1962-ben, amikor a börtönben van, tehát 8 évvel a halál előtt, 20-valahány éves, néhány nappal a szabadulása előtt egy cél darabban részben levágja a saját nyelvét, attól félvén, hogy majd megkínozzák és vallomást ikarnak ki belőle. Gondoljunk bele, hogy ezek micsoda sorsok. És ugye ez a 60-as évek, tehát azért a 63-tól jön a kádári enyhülés nálunk, és ő 1970. február 13-án, tehát egy évvel Ján Pálach, illetve Bauer Sándor mártírum után fogja magát bemér Brassóba, leönti magát benzinnel, és felgyújtja magát, három nappal később halt meg ő is. És hogyha a magyar mártírokról emlékezünk, mert Bauer Sándor nevét viszonylag ismerték, szokták emlegetni, Mózes Márton itt korán sem, és akkor azt gondolom, hogy ez a legkevesebb, hogy róla is megemlékezzünk, mert valami döbbenetes érzés és erő kellett, hogy munkáljon ezekben a fiatalokban, hogy ezt a sorsot válasszák abban a reményben, hogy ez valamit változtatni tud a világon.
De nem tudod sajnos, azért ezt tegyük hozzá, vagy tudod szerinted összességében?
Hát ez nyilván, ha az ember nagyon realisztikusan nézi a dolgot, akkor azt kell mondjam, hogy a világban előforduló változásokról mindig a politika meg az erő dönt. Ezek a dolgok talán ahhoz járulhattak hozzá, hogy mondjuk úgy, hogy a túléléshez, az akaráshoz nyújthattak segédletet. Nyilván nagyon nehéz ezt megítélni, mert nem biztos, hogy jó példa, hogy elpusztítom magam, hiszen ezt megközelíthetem úgy is, hogy akkor ez a zsarnoki hatalom gyűjtött. Ugyanakkor viszont el lehet jutni az elkeseredésnek arra a fokára, hogy azt mondani, hogy így nem lehet élni, tehát akkor inkább a halál. Érdekes egyébként, hogy ha jól emlékszem, pont Pálach volt az, aki már a halálos ágyán azt mondta, hogy inkább megkövessék az ő sorsát. Ki tudja, mi motiválhatta. Ki tudja, mi fordult meg a fejébe. Alapvetően a történelem kerekét nem az ilyen tettek bőrdíti, de azt gondolom, hogy az elsőcsi nagyságuk előtt, és most ezt minden ilyen patetikus dolog nélkül mondom, az a legkevesebb, hogy tisztelünk.
Mindenképpen. Nagyon szépen köszönjük, hogy emlékezhettünk rájuk, és ezt elmondtad nekünk. Szép napot kívánunk akkor.
Ha mondhatom úgy a szabadságban, abban, hogy van ma szabadságunk, nekik részük van, hiszen ez a legfontosabb.
Oké.
Okay. Igen, legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük,
Csaba. Köszönöm a figyelmet. Szervusz.
Szervusz. Katona Csaba történésszel elevenítettük fel Ján Pálach alakját annak kapcsán, hogy 50 éve lesz holnap, hogy Prágában a Károly Egyetem 20 esztendős hallgatója Vencel téren felgyújtotta magát, az ellen tiltakozva, hogy a Szovjetunió és szövetségesei eltiporták a prágai tavaszt.
És két magyar követőért is megemlítettük, illetve emlékeztünk rájuk.
Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.